Jézus mondja, nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Isten minden élő beszédével. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntjük kedves családot, gyermekét elhozta megkereszteltetni. Isten hozott benneteket. Örülünk, hogy itt vagytok, hogy itt álltok az Úr templomában, az ő szent asztal előtt. Ezért adjunk hálát a mi Úrunknak, Istenünknek, és magasztaljuk az ő szent nevét így keresztelőre készülve. A 431. számú dicséretünket énekeljük. 431. számú dicséretünk így szól: Úr Isten, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. A Krisztusnak övérével nyáj bűneinket töröld el, szent lelked erejében. Amit egy szent hüldő jegyez, mindent mi bennünk megszerez, légy körül szerelmeddel, hogy a te szövetségedben megmaradjunk mindvégig nem, minden mi gyermekén. Hátulállókat bátorítom, nyugodtan lehet előre, előrébb jönni egy kicsit, van még bőven hely. Testvéreim, a feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el az ő tanítványait az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez, olvasom a Máté evangéliumából lévő igerészt a 18. fejezetből, mégpedig a 14. versből. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül. Foglaljuk el a helyünket, testvérek. Szeretett gyülekezet, kedves szülők, keresztszülők, kedves Noel János, Isten hozott téged, benneteket, a mi Úrunknak, az Úrnak a templomában. Ez az ige, melyet olvastam, és melyet hallhattatok Máté evangéliumából, ez a szívetekre akar helyezni egy olyan fontos üzenetet, amelyre ebben a világban elengedhetetlenül szükségetek van, és szükségetek lesz. De azt hiszem, mindnyájunknak, kiknek vannak gyermekei, és unokái. Hiszen ebben a világban, mikor annyiféle kísértés, annyiféle csábítás és annyiféle támadás ér emberi közösségeket, akár családokat, gyülekezeteket, barátságokat, házasságokat, amikor emberek vesznek el és vesznek oda, akkor tör be Istennek az üzenete, és akkor ér el hozzánk, hogy nem enged elveszni egyet sem. Vonatkoztathatjuk ezt az igét gyermekekre. Vonatkoztathatjuk ezt az igét fiatalokra, tizenévesekre, kamaszokra, és bizony családos emberekre, de idősekre is. Hiszen ez az ige az eltévedt jó magyarázatából és példázatából ered, amely elmondja azt, hogy egy sem veszhet el. Van 100 juha az embernek, 99-et számlál, ott lát, és egy elveszik. Eltéved. Azt gondolnánk, hogy vége a történetnek. Biztosan majd most hazamegy a 99-el a pásztor, és azt mondja, hogy elég ez nekem. Nem kockáztatom a 99-et azért az egyért. De Isten világában és az Úr Jézusnál történetek mindig fordítottan működnek, mint ahogyan mi azt gondolnánk emberek. Ő azt mondja, hogy nekem kell az az egy. Nekem szükségem van arra az egyre, mert én azzal az egyel szeretném megáldani a többi 99-et. Nem szoktunk erről beszélni. Talán kerüljük az ige hirdetéseinkben azt, hogy azáltal, az egy által miért lenne megáldva a többi 99. De a történetben benne van. Az üzenetben ott van. A mélyén ott van, hogy Jézus Krisztusnak szüksége van arra az egyre, és legyen az újszülött csecsemő, mint most itt a Noel, legyen az éppen hitében újjászületett fiatal ember, gyermek, fiú vagy lány, vagy legyen az egy idősebb úr vagy hölgy, de szüksége van Istennek arra az egyre, hogy megáldja a többieket is. Nem jó, ha elkóborolnak. Majd fogjátok látni, szerintem tapasztalni és hallani, mikor majd fiatok, majd felnő, legalábbis nagyon afelé tendál, és majd nem akar hallgatni az intő szóra, meg az intő beszédre, és elkóborol. Éjszakai hazajárások, késések, időre meg nem érkezések. Nem tanulok, nem csinálom, hagy békén, tovább megyek, elegem van, miből, nem miből, kiből, belőletek, és akkor majd jönnek ezek a küzdelmek. És akkor jusson eszetekbe ez, hogy Isten nem akarja, hogy egy is elvesszen. Lehet az embernek, mert nem tudhatjátok, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gyermeke. Mert az Isten megáldja az embert, ezért születtünk, hogy továbbadjuk az ő áldásait. És az ő áldásai a gyermek, gyermekek is. Pontosan az ajándékai. Nem tudhatjátok, de abból a 6-ból, 7-ből, ha egy is elvész, azt nagyon meg lehet érezni. Ha a 99-ből egy elmegy, azt kevésbé lehetne megérezni, mondhatnánk. Csak a történetnek a lényege az, hogy Isten, Jézus Krisztus, a pásztor ismeri valamennyi nyájából valót. Ismeri a 99-et, sőt a 100-at. Mindegyiket név szerint. Ezért, ha egy is elvész közülük, az ő szíve meghasad. És annyira meghasad, hogy utána megy, és megkeresi őt. Okkal vagytok itt, okkal ültök itt, majd fogtok itt megállni, és fogadalmat tenni Isten népe előtt. És ez az ok, ez pedig az, hogy Isten nem hagy benneteket elveszni gyermeketekkel együtt, hanem megszólít, megérint és hívogat a közösségünkbe, a gyülekezetbe. Hívogat a baba-mama körbe, hívogat az ifjúsági körbe, hívogat a gyülekezet körébe az ünnepnapon, vasárnapon, hogy jelen legyetek az ő házában. Isten a keresztelővel egy meghívót nyújt át nektek, mégpedig ebben a meghívóban az áll, hogy nem hagyok egyet sem elveszni. Nem engedek. Nem engedem, hogy egy is elvesszen a sok közül. És három ok, ami miatt egy gyermek sem veszhet el Isten szemei elől. Három ok. Az egyik az, hogy mennyei hatalmasságok őrzik és tartják őket számon Isten előtt. Ezek a mennyei hatalmasságok erős angyalok, melyek valóban Isten szeretetének a közelségében élnek, Isten kedveltjei, szerettei, melyek számon tartanak minden egyes emberi életet, születésünk első percétől kezdve életünk utolsó pillanatáig. Számon vagy tartva Noel, és számon vagytok tartva ti magatok is, mint ahogy mindnyájon. A második ok pedig az, hogy értékesek ezek a gyermekek, hogy értékesek az emberi életek, ti magatok, mi magunk. Mivel Isten nem akármit, nem akárkit adott oda értünk, az ő fiát, Jézus Krisztust. Annyira értékesek vagyunk számára, annyira nem akar bennünket elveszteni, hogy azt mondta, hogy a fiamat küldöm el, Jézust, hogy benneteket megmentsen a bűntől, a bűnből és a kárhozatból, illetve annak következményétől, a kárhozatból. A harmadik ok, ami miatt nem engedi, hogy elvesszen egy gyermek, az pedig az, hogy az atya kegyelmének és a szeretetének a jele az élet. Ahol megjelenik az élet, egy családban egy gyermek, ott megjelenik ez a szeretet, és megmutatkozik a kegyelem. Ott is megjelenhet, ahol nincs gyermek áldás, csak ott másféleképpen. De milyen öröm az, ha van, akkor valóban jel ez, és valóban a szeretetnek és Isten kegyelmének a jele. Mert mások észreveszik, meglátják, ti magatok is, hogy mekkora örömmel, mekkora boldogsággal, és persze nehézséggel jár együtt a gyermeknevelés. Mit is kívánhatnánk, mit is kérhetnénk Isten áldásaként a ti életetekre? Azt, hogy az ő kegyelmében és szeretetében nevelkedjen. Úgy neveljétek és neveltessétek, hogy ő is majd tudjon számot adni az ő uráról, Jézusról, mikor eljön a pillanat, hogy kiálljon egy gyülekezet elé, és elmondja, hogy igen, én az övé voltam, vagyok, és leszek is. Azt hiszem, ez minden álma minden szülőnek és nagyszülőnek, hogy a gyermeke és az unokája elmondhassa Isten és gyülekezet előtt, hogy én az Úré voltam, vagyok, és leszek. Amen. Gyertek fennállva, tegyünk hitvallást a mi hitünkről, valljuk meg együtt az apostoli hitvallásban. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után, közelebb lépve az Úr Szent asztalához, feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy a gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszent Egyházba befogadtassék, ha igen, felejétek hangos szóval, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet színe előtt, ha igen, hangos szóval felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzátok fordulok most Istennek népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és hogy a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék, ha igen, hangosan feleljük, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Most pedig jöjjetek, imádkozzunk egy gyermekért és családjáért. Istenünk, köszönjük, hogy a te napodon, vasárnap, ezen az ünnepnapon két ünnepet is ülhetünk. Dicsőíthetjük a te szent nevedet, és ebben pedig megkeresztelhetünk egy gyermeket. Köszönjük, hogy elhoztad őket, egy családot, egy kisgyermeket ide a te házadba. Köszönjük, hogy itt lehetnek. És köszönjük azt is, hogy kiválasztottad az ő életüket, okkal választottad ki. Hiszen, hogy itt vannak, ennek oka van. Drága jó atyánk, kérünk, hogy őrizd meg őket, tartsd meg őket nehéz pillanataikban is. Tartsd meg őket fájdalmukban, és egyben örömeikben is. Adj nekik Jézus Krisztusban, a te egyszülött fiadban boldogságot ebben az életben, hogy mindazt a szeretetet, megbocsátást, türelmet tudják egymás felé is megtartani, megőrizni és cselekedni. Mindezt a te fiadért, Jézusért. Amen. Keresztanyom. Antal Noel János, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Ámen.
áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcát te rajtad, és adjon te néked békességet, boldog életet. Az Úr Jézus.
Helyünket elfoglalva testvérek, a mi Urunkat, Istenünket magasztaljuk, mégpedig a 167-es számú dicséretünket énekeljük. 167-es számú dicséretünk első verse így kezdődik, jöjj mondjunk hálaszót. Gyülekezetünkben kedves hagyomány és szolgálat is, hogy a Bibliát azt hétről hétre továbbadjuk. Így lesz ez a mai ünnepnapon is, vasárnap az Úr napján. Így kérném meg Mesterné Lenkei Julianna testvérünket, hogy adja tovább a Szentírást és mondja el nekünk választott igéjét.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Én nem csak egyedül járok a családból a templomba, hanem itt van édesanyám is, Lenkei Sándorné, ő Julika, és nagynéném, Kovács Lajosné, Eszti néni. Mi 1963-ban az Alföldről költöztünk ide Pomázra, erre a szép hegyes dombos vidékre, amit az 53 év alatt nagyon megszerettünk. Én gyakran túrázom is a környező pilisi hegyekben, és egy nagy örömömre hozzám már csatlakozott több ember a gyülekezetből, tehát van egy túrakörünk, és együtt róljuk az utakat. A mi kis falunkban, ahol születtem, Kunmadarason, ez Karcag mellett van, Berekfürdő mellett, ezt mindenki hallotta már. Ott az volt a szokás, hogy a gyermeket már előbb vitték az Istenházába, mint hogy hazavitték volna, mert az a szerencsés helyzet volt, hogy a szülő otthon szembe volt a református templommal, hogy engem keresztanyám először elvitt a tiszteletes úrhoz megkeresztelni, és azután tértünk a szülői otthonba. Kumadarason elég aktív egyházi életet éltünk, ott kisgyermekként megkaptam mindent a szüleimtől és az ottani tiszteletes úrtól, ami kellett ahhoz, hogy tudjam gyakorolni a hitéletet. Azonban Pomázra költözve kicsit változott a helyzet. Itt főleg a 80-as évek második felében kapcsolódtunk be a gyülekezet életébe, addig vasárnaponként, ünnepnaponként jártunk a templomba, de ekkor úgy döntött a családunk, hogy a férjemtől engedélyt kaptam, hogy a két fiamat a református hittanra írassam be. Ő evangélikus volt, és így ehhez hozzájárult. Ez a Laci bácsi és az Elzsike néni szolgálati idejét volt, tehát ekkor már aktívabban részt vettünk a gyülekezet életébe. Ekkor már visszatért Eszti néni is Ózdról, és ő is elkezdett járni a bibliaórákra is, imaórákra is, és házaknál is tartottak ilyen kis ima összejöveteleket, imádkozó összejöveteleket. Minden vasárnap eljött édesanyámhoz, vasárnap délutánonként, és ott is együtt imádkoztak. Mi megnéztük a gyerekekkel, hogy milyen szépen dicsérik az Urat. Az Esperes úr 6 éve kezdte el a bibliai alapokat alaposabban megismertetni a gyülekezettel, és én örömmel jelentkeztem az első ilyen alkalomra, és azóta is rendszeresen járok, és ott ezek az évek során, ezek a 10 hetes alkalmak ébresztették fel bennünk és az ott lévőkkel azt az igényt, hogy alaposabban olvassuk át a Bibliát, sőt, olvassuk el a teljes Bibliát Ószövetséggel együtt, és így körülbelül 15 ember összeült, egy ilyen Biblia olvasókört alakítottunk, és azóta rendszeresen járunk, még nyáron is, ajánlom mindenkinek figyelmében. És amely igéket nem értettünk meg egyedül, illetve közösen, arra alkalom nyílt, összegyűjtöttük a kérdéseket, és Esperes úr nagyon készségesen megvilágította a nehéznek tűnő ige szakaszokat is. Több kedves igém is van Jézus tanításaiból és példázataiból. Nagyon sok a szívembe zárta, nagyon sokat a szívembe zártam. Ami nagyon meghatározó volt számomra, például a magbető példázata, hogy nem mindegy, hogy hova hullik Isten igéje a mag, milyen talajba, tehát útszélre, sziklás vidékre, vagy tövisek közé, vagy pedig egy jó termőtalajba esik, ahol jól meg tud gyökerezni, és azután pedig szépen ki tudja magát bontani. Ez a Máté evangélium 13. részében olvasható. A másik kedves igém, ami eléggé meghatározza az életemet, így utólag most a konfirmációs előkészítőre, amikor jártam, és a Cseri Kálmán könyvét olvastam, akkor döbbentem rá, hogy ez a ige, ez a Lukács evangélium 15. részében olvasható, nem csak arról szól, hogy a tékozló fiú visszatalál a szülői házhoz, hanem arról is szól, hogy mi is visszatalálunk-e, ha letérünk az útról az atyához. Ezt a részt fel is olvasom. A fiú így szól az édesapjához, amikor visszatért a szülői házba. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Én nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. A Az apja nagyon örült a gyermeknek, és így fogadta. Együnk és vígadjunk, mert az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. És Cseri Kálmán szavait kölcsönzöm. Isten mindnyájunkat hazavár. A Bibliába mind a hárman írtunk, Eszti néni is. Most először az ő kedves igéjét olvasom föl. Ez János evangéliumának 14. részében a 27-es vers. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Édesanyámnak több biztató igéje van, mivel édesapám 24 éve elment tőlünk, kell neki erőt meríteni, hogy egyedül tudjon tovább élni. De nem egyedül van. Seregek ura, boldog ember az, aki bízik benned. Ez Zsoltárok könyvéből a 84. Zsoltárból van. A következő a 16. Zsoltárból van. Áldom az urat, aki tanácsot adott nekem, még éjjel is oktatnak engem az én veséjém. És Ézsaiás proféta szavai pedig a 40. részből, erőt ad a megfáradottnak, és erőtlen erejét megsokszorosítja. Én pedig a Zsoltárok könyvéből a 103-as Zsoltárt választottam, a 17-es és 18-as verset. De az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokákkal is. Azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Köszönöm tiszteletes úrnak, Esperes úrnak és az egész gyülekezetnek, hogy én ennek részese lehettem, ennek a bibliai folyamatnak. És most nagyon-nagyon sok szeretettel adom tovább a Bibliát. Ez a mai alkalom különösen apropó ez a dologhoz. Én Szákné Varga Ildikót választottam. Ahogy a tiszteletes úr említette, ő a Bamama körben tevékenykedik már hosszú évek óta a többi anyukákkal együtt, és nagyon nagy szerepe van neki abban, hogy a keresztelőtől az első hittanóráig kísérje a gyerekeket. Hogy nagyon jó kezekbe kerül a Biblia, hogy sok szeretettel adom át neked. Én, anyukám és Eszti néni nevében is.
Köszönjük szépen a bizonyságot és a bizonyságtételt. Készüljünk Isten igéjének a meghallgatására, így pedig énekeljük a 438-as számú dicséretünknek a 8. versét. 438-as számú dicséretünket énekeljük. Ez a 32. Zsoltár dallamára éneklendő, ó, mely boldog az olyan ember értében. A 8. vers pedig így kezdődik, adjad egymás közt, legyen egyességek. Isten tiszteletünk további megáldás és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten élő igéje szól ma hozzátok, melynek alapján hirdetni kívánom az ő szent lelkének a segítségül hívásával az ő üzenetét. Írva van Márk evangéliumában. Márk evangéliumának 8. fejezetében, 18. verstől a 21. versig tartó igeszakaszt hallhatjuk.
Jézus mondta, amikor az 5 kenyeret megtörtem, az 5000-nek hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Így feleltek, 12-t. És amikor a 7 kenyeret törtem meg, a 4000-nek hány kosarat szedtetek össze kenyérdarabokkal? Ezt mondta, 7-et. Erre Jézus újra megkérdezte, még mindig nem értetik? Amen.
Foglaljuk el helyünket, testvérek! Van egy ládikája a gyülekezetünknek, melyre ez van írva, hozd meg a kenyeredet az éhezővel. Ismerős lehet, hiszen talán 25-30 méterre van tőlünk, itt a hivatal mellett. Ez a kis ládika annak a jele, hogy közösségünk, gyülekezetünk szeret adakozni. Nem csak templomban, hanem azon kívül is. És ez a gondolat indított arra, hogy ma a mindennapi kenyerünkkel kapcsolatban foglalkozzunk. Hozd meg a kenyeredet az éhezővel. Az Ézsaiás íge kijelentés, felszólítás. De lehetne egy kérdés is. Megosztod a kenyeredet az éhezővel? Ha így lenne, akkor bizonyára sokkal jobban a szívünkbe vésődne. És sokkal inkább elgondolkodnánk azon, hogy mit évők legyünk. Testvérek, én nem szeretem a matematikát, bevallom töredelmes szívvel. Vagyunk így egy páron, biztosan. Nem csak én létezem így egyedül. Nem csak, hogy nem szeretem, de talán nem is értek hozzá. Ellenben mégis Isten erre indított engem, hogy számoljunk. Ez az ige, hogy oszd meg a kenyeredet, mégiscsak egy számolás. Aztán, ahogy hallhattuk, egy számolás az is, amit itt Jézus ebben az igében, a felolvasott igében elénk tár. És az evangéliumokban Jézus többször is furcsa számolásra ösztökéli a tanítványokat. Adjátok össze, vonjátok ki, mi lesz az eredmény? Miért volt érdekes ez a számolás? Hát segít a válaszban, ha elképzeljük a kenyércsodát. Sokan vannak úgy, hogy nem tudják, hogy most 4000 embert vagy 5000-et vendégelt meg Jézus. És melyik az igaz? Mindkettő. Bizonyára sokan tudjuk, hogy ez igaz. Mindkét történet. Volt egy 4000 emberről szóló történet, és volt egy 5000 emberről szóló történet. Ott van Jézus mindkettőben. És a rá jellemző 3 mozdulatot viszi véghez. Veszi a kenyeret, hálát ad, megtöri. Testvérek, ezeket pedig mind a tanítványok szeme láttára, mind az ott lévő sokaság szeme láttára végzi, és odaadja. Tovább adja a tanítványoknak. Nem tartja meg, nem őrzi meg. De vajon kinek adta oda valójában? Az öt kenyeret hogyan osztotta ő 12 felé? Elgondolkodtunk mi már ezen? Vagy nem osztott volna mind a 12-nek? Csak nézelődött volna némely tanítvány, és ott munkanélkül áldogál? Nem, testvérek, nem, ilyen nincs. Isten világában nincsenek munkanélküliek. Ott mindenkire szükség van, ott mindenki szolgál. Nem úgy van, hogy Józsika dolgozik, Lacika dolgozik, a többi meg fönt áldogál körülötte, esetleg a gödör szélén állva, és az egyik cigarettázik, a másik beszélget, a harmadik iszogat, a negyedik a lapátjára támaszkodik, és akkor elmegy szépen a nap. Vagy míg meg nem érkezik a főnök, gyorsan nekiállnak dolgozni. Nem. Isten világában nincs munkanélküli. Ilyen értelemben mind a 12 tanítvány kapott valamit. És nem akármit, mégpedig egy kis darabot. Mit csináltak ezek a tanítványok? Mentek, megtörték. Odaadták valakinek. Aztán megint megtörte, odaadta. És még mindig maradt. És még mindig maradt. És a végén mindegyikhez került egy kosár, és abba szedték a maradékokat. Hogy lehetséges ez? Matematikailag sehogy. Emberi logika szerint sehogy. Hogy osztom, osztom, és még mindig van. Osztom, osztom, és még mindig maradt. Hogy van ez? Hát hasonlóan történhetett a 4000 emberrel is, ahol 7 kis kenyeret találtak a tanítványok. Hát az sem osztható, sehogy se 12-vel. De ami ők volt, azt meg sokszorozva visszakapták. Hogy lehet ez? Hát ez a mai nap fő üzenete, igehirdetés üzenete, és ennek a nyomán kell elindulnunk, hogy megértsük, mit is jelent Jézusnál a számolás. Mert nála egészen másképp van, mint nálunk. És itt a mindennapi kenyér titkánál vagyunk. Itt álljunk meg. Mert a mindennapi kenyér titka az nem logikus. Az matematikailag nem igazolható, nem kiszámolható. Azt is mondhatnánk, hogy nem is létezik, hogy osztozkodás történik a kenyér kérdésben, de hogyan? Valakitől én elveszem, de ettől nem lesz nekem több. Valakinek én odaadom, ettől sem lesz több a számok törvénye alapján. Vagy mégis lehet több. És itt álljunk meg az élet leglényegesebb kérdésénél, testvérek, mert itt állunk, hogy mi állandóan összehasonlítunk. Mi mindig összehasonlítgatunk. Próbálnánk meg egyszer úgy élni, hogy nem hasonlítunk össze. Próbáljuk meg egyszer kipróbálni. Mert mit csinálunk? Ki a szegényebb, ki a gazdagabb. Ha nekem megvan az, ami másnak nincs, ő szegényebb. Ha nekem megvan az, ha neki megvan az, ami nekem nincs, és nagyon kellene, akkor én vagyok a szegény, ő meg a gazdag. És mindig hasonlítunk. Állandóan számolunk. Az emberi világunk, nem is hittük volna, hogy ennyire a matematikára épül. Hogy ennyire az ördög a számok birodalmán keresztül betör az emberek életébe. Ahogyan az első ember párnál. Mert Ádámnak és Évának nem volt elég az, hogy tökéletes testben, tökéletes lélekben is kapcsolatban élt együtt az Istennel. Ádámnak és Évának, az első emberpárnak nem volt elég az, hogy értett az állatok nyelvén, hogy tudták, hogy mit gondolnak, hogy mit akarnak, hogy azt csinálnak velük és tesznek, amit szeretnének. Nem volt nekik elég az, hogy az agyuk 100%-át használták. Nem volt elég nekik az, hogy fénylényként éltek tökéletességben Istennel büntelenül. Nem volt nekik elég az, hogy nem volt betegségük, hogy nem volt halál, nem volt kárhozat, hogy nem volt Istentől elszakadt állapot. Nem volt ez elég nekik. Mi kellett nekik? Hogy olyanok legyen, Olyanok legyenek, mint Isten, hogy többek legyenek annál, mint amik valójában. Azaz az ördög hol próbálkozott be? Ott, hogy több. Testvérek, hogy több. Itt próbálkozott be. És a mai napig itt próbálkozik. Ennél a pontnál változtathat meg házasságokat. Ennél a pontnál változtathat meg barátságokat. Törhet össze gyülekezeteket, közösségeket, lelkipásztorok közötti kapcsolatokat, gyülekezettel való kapcsolatokat. Bizony, testvérek, hogy nekem több kell. Mert te megérdemled, mert te rászolgálsz, mert neked jár, mert te többet is tudsz. A több kérdése. A kevés és a sok. Itt. Azért kell erről ma beszélnünk. Azért kell ma erről szólnunk, mert Isten világába a lázadás az itt indul el. Itt. Kinek van kevés, kinek van sok. Neki miért? Nekem miért nem? Neki miért igen, nekem miért nem? Testvérek, összeadás és kivonás, szorzás és osztás, és százalékszámítás. Nem is gondolnánk, hogy mennyire képes bennünket befolyásolni mindez. Pedig kijártuk már a 8-at, elvégeztük a gimit is, a középiskolát is, a főiskolát, az egyetemet. Akkor hogy lehet ez? Az Isten világa, testvérek, nem összeadás, nem kivonás, nem szorzás, nem százalékszámítás. Más. Az ő világa nem ilyen. Nem logika szerint, nem matematikai szabályok szerint épül, nem a fizikai törvények szerint épül. Máshogyan. De hogyan? Testvérek, úgy, hogy ott nem létezik a mérleg. A mérleg csak nálunk létezik. Mi hasonlítgatunk össze? Az ördög, a sátán, a sötétség erői állandóan összehasonlítgatnak. Minket valakivel, minket valakikkel, sőt, saját magunkkal is. Nézd meg, hogy nézel ki. Nézd meg, mennyit van. Nézd meg, csak ennyit van. Nézd meg, több is lehetne. Miért ne? Próbáld meg egyszer. Tedd meg, és jobban élsz. Jó a propaganda, és jó a kampány, de hogy mi lesz akkor, ha ezt választjuk? A halál. És Isten itt akar fordítani a helyzeteden, hogy miért fontos a 4 és az 5000 ember megvendégelése. Persze, nagyon nagy csoda ez. Hát megvendégel Jézus ennyi embert. Hát igen, neki van hatalma, erre nagy csoda. De testvérek, ez nem csak a csoda történetet taglalja, nem csak erről szól. Sokkal mélyebb üzenet van itt. Amikor a tanítványoknak Jézus tudatosan oszthatatlan számokat mutat, azt akarta ezzel elmondani, hogy Isten ajándékai nem matematika, logika szerint osztódnak. Az ő ajándékai nem így jönnek. Mire gondolok? Az egyik kevesebbet kap, de több lesz belőle a szomszédomnak. Ez hogy megy? Aztán a másik sokat, de ugyanannyi lesz. Stagnál. Az egyik ember megkapja a kegyelmet, és békében, rendezett családban nő fel, tanítatják, és rendes életet él. Szépen egyenesen megy az élete. A másiknak nem. Emberi logika szerint azt mondhatnánk erre, de ez így nem igazságos. Igen. A logika szerint nem. A mi mérlegünk szerint, összehasonlításunk szerint nem igazságos. De a kettőt miért kell összehasonlítani? Isten világában ez az, ami nincs. Az összehasonlítás. Mi mindig összehasonlítunk. Az Úr nem. Ő máshogyan számol. Mi az összehasonlítás miatt számolunk. Amiatt nézzünk bele a pénztárcán legmélyébe, amiatt kerüljük a legkényesebb kérdéseket, amiatt nem teszünk bizonyságot, amiatt nem kopogunk át a szomszédhoz, amiatt nem megyünk oda az utcán lévő emberekhez, amiatt nem keressük a barátságokat, a kapcsolatokat, amiatt zárkózunk be az internet világába. Mert összehasonlítunk. Ha nem lenne, mennyivel könnyebb lenne? Hát akkor csináljuk úgy, hogy ne legyen. Hogy ne kelljen összehasonlítani. Tegyük úgy, ahogyan Krisztus tette. Testvérek, én valamitől szabad vagyok. Bevallom töredelmesen, igyekszem. Nem mondom, hogy mindig sikerül. Nem mondom, hogy nekem megy. De igyekszem nem összehasonlítani. És az Úr ezáltal levesz egy hatalmas követ, egy hatalmas terhet, hogy szabadon, szabadságban élhetek. Mert nem hasonlítok össze. Mert nem akarok. Mert van jogom lemondani erről, hogy ne hasonlítsak össze. Van nem csak jog, de van kegyelem, van szeretet, hogy ne hasonlítsak össze. Én csak azért mondom ezt ilyen bátran, mert működik. Nem azt mondom, hogy mindig, mert bűnös vagyok, és bűnöket magam is követtem el, és követek, és fogok is. De igyekszem. Jézus Krisztus annyit kér, hogy igyekezzünk. Mert ő külön-külön lát mindenkit, és mindenkit önmagához mér. Önmagához. Nem egymáshoz, nem a másik szép hajához, nem a harmadiknak a szép személyhez, nem a negyediknek a legjobb autójához és a legnagyobb házához, hanem önmagához. És amikor Jézus önmagához mér valakit, akkor ott megjelenik a kegyelem, megjelenik a szeretet, megjelenik az érték, és nem az értéktelenség, mert ami itt van a világban, ez értéktelen, ez el fog múlni, ez elmúlik, ma van, holnap nincs, de Jézus értéket lát. Kit? Az embert? Téged? Ezt az értéket. Miért hasonlítson, ha mindenki értékes? Miért hasonlítson, ha az ő szemében mindenki ugyanúgy szeretve van, és mindenki ugyanúgy hívogatva van? Miért hasonlítson? Azért nem teszi, mert mi meg ezt csináljuk. De ő nem akarja azt tenni, amit mi csinálunk. Ő más. Ő szuverén úr. Ő eldönti, hogy az életedet meg szeretné változtatni és menteni. Mi azt érezzük, hogy elvettek tőlünk valamit, ha kevesebbünk van. Azt érezzük, hogy megfosztottak vagyunk. Ha betegségünk van, ha fájdalmaink van, kínunk van, ha nincsenek barátaink, ha nincsen feleségünk, férjünk, ha egyedülállók vagyunk, ha nincs gyermekünk, ha nem lehet gyermekünk, azt érezzük, hogy valamit elvettek tőlünk, hogy Isten valamit elvett tőlünk. Pedig nem vett el semmit. Ez csak mi gondoljuk. Ez a mi gondolatunk. Sőt, mondjak még ilyet többet. Ez az ördög gondolata, nem a miénk. De azzá lesz könnyen, ha befogadjuk. Nincs mérleg, nincs összehasonlítás Isten világában. És láthatod azt, talán, hogy az egyik gyermeked az általad megítélt jó úton jár, a másik pedig nem boldog igazán. Láthatod azt, hogy ez két út. Igen, de mit kezdjek ezzel? Nem kevesebb az egyik, és nem több a másik Isten szemében. Az én szememben akkor miért? Igen. Ha nála nem, akkor nála miért? Igen. Isten ugyanúgy hívja magához a tékozló fiút, ha már szóba jött, akkor ezt használnám is ezt a képet. Isten hívja ugyanúgy magához a tékozló fiút, mint a tékozló otthonülőt. Mert bár ilyen magyarázat kevés van, de az igében ott van. Az is tékozló, aki otthon ül. Nem csak az, aki elmegy, az otthon ülő is. Az otthon ülő báty. Nem csak a kicsi öcsi, aki elment otthonról. Nem csak ő tékozol. Tékozolja az otthon ülő az atya szeretetét, kegyelmét, irgalmát, megbocsátását. És azt, hogy engedetlen. Rengeteget eltékozol. És mindkettőnek szól a hívogatás. És mindkettőt ugyanúgy szereti az Isten. És mindkettőnek ajánlja az ő szeretetét és az új életét. Az új életet. Nem csak az egyiknek. Csak a mi szemünkben léteznek összehasonlítások. Az ő szemében nincs. Lehet, hogy én hallom Isten szavát, de ez semmiképpen nem több, mint az, amikor valaki nem hallja. Mert az ő életébe is egyszer Jézus Krisztus fog kopogtatni az ajtón, és beengedést nyer. Akárhogyan, akármilyen módon, akármilyen eszközökkel, akárki által, de Jézus fog kopogtatni az ajtódon. Nem fog téged békén hagyni. Bocsánat, de ezt ki kell mondani. És nem rád tör, nem rád zúdít, kopogtat finoman, zörget, hogy beengedd. Mert nem akar, hogy elvesz. Ahogyan a keresztelő ige hirdetésben is volt. Köszönöm. Testvérek, lehet tényleg, hogy hallom Isten szavát. De akkor fogadjam be, fogadjam meg, éljek úgy. Próbáljam meg. Ezt a keresztény embereknek nagyon jól meg kellene érteni, tanulni magam, nekem is, hogy úgy beszéljünk a töbleteinkről, ha vannak töbleteink, hogy a másik megértse, hogy ő nem kevesebb. Ő nem kevesebb attól, hogy neki nincsenek ilyen töbletei. Attól még, hogy nekem van, az nem jogosít föl arra, hogy úgy beszéljek róla, vagy úgy dicsekedjek vele, hogy az a másik azt érezze, hogy nekem kevesebb van, és én gyengébb vagyok, és kevésbé szeretettebb Isten előtt. Lehet, hogy nekem van valami, ami a másiknak nincs, és neki még sincs kevesebbje, mert Isten kezében van. És Isten kezében nyugszik meg, nem csak ő, de ez a világ. És az ő akarata nélkül semmi nem történik itt, és ami nekem van ma, az holnap nincs. Lehet, hogy a szomszédomnak, meg a gyülekezetben lévő testvéremnek nincsen, de neki holnap lesz. Testvérek, ne felejtsük el, hogy Isten felemel, trónra is emel, de le is dönt. Ma így van, holnap úgy. És ezt ő tudja. Ezt ő tudja. Isten keze. Ő nem a matematika szabálya szerint oszt, tud úgy adni, hogy nem veszel senkitől semmit. Hát így adta Jézus Krisztust nekünk, és ennek a bűnös világnak. Úgy adta Jézus Krisztust, hogy nem vett el semmit, hanem még többet adott. Istennél nincs összeadás, kivonás, szorzás, százalékszámítás. Nála mi létezik? Csak osztás és egyenlőség. Nála osztás van és egyenlőség jel. Mert a maga kegyelme és szeretete szerint történik mindez. Hogyha most az üdvösségnek a képletét le kéne vázoljam, vagy írjam, mondjam egy mondatban, akkor az az lenne. Szeretet plusz kegyelem, egyenlő megváltás, azaz maga Jézus Krisztus. Szeretet meg kegyelem, egyenlő Jézus Krisztus. És az örökké valóságot tekintve, ez az egy összeadási képlet, amelyet innen ebből a földi életből mi tovább viszünk, mikor meghalunk. Ez az egy képlet. Se Einsteint nem visszük el, se a relativitás elméletét, se Pitagórászt nem visszük tovább, semmit, semmit, el kell felejteni mindent. Ha az örök életről van szó, ha az örökké valóság a kérdés, akkor csak egy képlet létezik, testvérek, szeretet plusz kegyelem, egyenlő megváltás, egyenlő Jézus Krisztus. Csak ez. És milyen jó, hogy világhírű tudósok is ezt megértik. Sokszor csak haláluk óráján értik meg, az utolsó pillanatban, hogy mindaz, amiért ők törekedtek, kutattak, amiért ők tanultak, az itt van előttük. Egész életükben ott volt előttük. És nem látták, hogy Isten az életükben szeretne szólni. Hányan és hányan vannak így? De nem kell tudós emberek legyenek, nem kell tanárok, professzorok legyenek, mi magunk is. De milyen jó, ha mi már most észrevesszük ezt. Milyen jó, ha e képlet szerint élünk, és nem matematikailag, logikailag számolunk, hogy majd így lesz, meg úgy lesz, meg neki több van, de majd nekem is lesz annyi, mert majd most megyek még dolgozni, plusz túlórák, kevesebb család, de több pénz, sok mindent lehet. Az én családomban is hasonlóképpen működtek a dolgok, testvérek, ugyanígy. Osztottak, szoroztak, kivontak, százalékot számítottak, és hopp, a család egyik fele Angliában kötött ki. Miért? Valóban, miért? És számtalan sok magyar család van, ez így van. Nem mi vagyunk az egyetlenek. Azért, mert több kellett. Több. Mert nem volt elég az, amit ad az Isten. De az Isten hozott anyagból dolgozik, meg tudta volna áldani hány magyar családnak az itteni dolgait. A hozott anyagból, ami éppen van. Ha imádságban Isten elé viszik, ha kérik, ha könyörögnek, ha egy kicsit kitartóak az imában, ha ima harcosok lesznek, akkor az Úr azt meg tudja áldani. De nem, inkább tovább megyünk. Mert az a könnyebb, az a gyengébb út, az a könnyebb út. Ezt ki kell mondani. Testvérek, sokszor csak én úgy tudom ezt látni, hogy mi nem tudunk teljes valónkkal egyszerre csak egy emberre figyelni. Nem tudunk. Sokszor csak saját magunkra figyelünk. Nem tudunk többre. Isten egyszerre azonban mindenkire figyel. Mindenkire. Összehasonlítás, minden összehasonlítgatás. Végül is valaminek a hiánya, ha mi összehasonlítgatunk. És az ige szerint a belső egység, az igazi élet, a Jézus Krisztus nélkül élt élet hiánya az, ha nincs valakiben meg ő. Ha a szívünkben nincs meg 100%-osan ő, akkor hasonlítunk. Akkor hasonlítunk. És testvérek, a kenyér az az élet, amit ő szétoszt, és ez valójában csak egy lehet. Szétosztja, de valójában egyet oszt szét, saját magát. Jézusról ezért olvassuk mindig ezt a három mozdulatot, hogy vette, megáldotta és megtörte. Mert valójában az életét adta, az életét törte, és az életét osztotta szét. Mindenben önmagát adta, mindenben önmagát törte, mindenben önmagát osztotta szét. Miért? Mi célból? Nem. Kiért? Érted. Érted adta önmagát, érted törte össze, és érted osztotta szét mindenkinek. Testvérek, ő teszi ránk és rád az ő saját keresztjét, és ő áld meg e kereszt alatt téged az életben. És mindannyiunkat egyenként ő a kenyér, ő a kenyér, ő az élet, saját magát adja. Ez igazán a kenyér titka. Ez a titka a kenyérnek, s ha hazamentek és ebédeltek, hogy jusson eszetekbe ez, miközben megtöritek. Amely mindig ott lebeg előttünk, ott van előttünk, testvérek, ez a kenyér, és bizony sokszor elveszi a szemünk elől azt a látszat, mérleget, ez a kenyér, amely összehasonlít. Mely mindig ott van előttünk, és elvezet bennünket életünk igazi értelméhez, azaz Jézus Krisztushoz, önmagához, és nem önmagunkhoz, hanem önmagához. Amen. Válaszolva Isten hallott beszédére, igéjére, énekeljük 438. számú dicséretünket. Ezzel adjunk hálát hallott igéért, mégpedig a 9. verssel, megelégítvén lelkünket az étel. Thank you. Lettek fennállva, imádkozzunk. Így fohászkodjunk a zsoltáros szavaival. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényem vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, s megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságot és szeretetet kísér életem minden napján, s az Úr házában lakom egész életemben. Istenünk, köszönjük neked, hogy te üzenetedet számunkra eljuttattad. Köszönjük, hogy így áldod meg e közösséget, itt Pomázon, egy gyülekezetet, valamennyi családjával, gyermekével, fiataljával és idős testvérével együtt. Köszönjük, Urunk, hogy gondod van gyászolóinkra, gondod van gyászoló családokra, vigasztalod őket, és bátorítod igéd által, hogy fiad, az ő neve, az ő személye jelenléte, az élet és a feltámadás. Kérünk, Urunk, vigasztald őket, és emeld őket föl fájdalmukból. Kérünk, Atyánk, mindazokért, kik betegek, kik fáradtak, magányosak, egyedül lévők, egyedülállók, minden gyermekért, minden fiatalért, és kérünk, Atyánk, valamennyi kórházban lévőért is. Atyánk, gyógyítsd őket, és tápláld őket nem csak kenyérrel, hanem az élet igéjével. Atyánk, kérünk, hallgass meg könyörgéseinket egy csendes percben, melyet most eléd viszünk. Köszönjük, Urunk, hogy te meghallgattad a könyörgésünket, és kérünk, erősítsd meg mindezeket most hálaadással együtt úgy, ahogyan a te fiat tanított imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük szépen az elmúlt heti munkát, segítséget valamennyi testvérünknek, kik segítettek a temetői takarításban, a vihar utáni favágásban, az építkezésben nyújtott segítségben. Hirdetem azt is, hogy vasárnap igeolvasási szolgálatunk folytatódik, jelentkezni lehet a továbbiakban Óvári Ákos testvérünknél, valamint Szabó István testvérünknél. Csobánkai gyülekezetünkben pedig folytatjuk az imatermi székek megújítását, ilyen értelemben folytatódik az adakozás, és tudván azt, hogy az Úr szereti és megáldja a jókedvű adakozókat. Megjelent gyülekezetünk áldásbékesség újságja, így pedig lehet támogatni az újságnak a terjesztését, kiadását, kinyomtatását 800 forinttal, missziói célokat szolgálva ezzel. örömmel jelzem testvéreknek, hogy megjelent Sebestyéné Jáger Orsolya lelkipásztor testvérünk az Idők vonulata című verses kötete 1200 forintért lehet megvásárolni. És 2016. augusztus 6-án 16:30-tól presbiterek és családjaik számára szeretett vendégséget szervezünk a gyülekezeti házba, szeretettel várjuk a testvéreket. Hivatali rendünk a nyári időszakban és a szabadságok idején is következőképpen alakul: hétfőn 9 és 12 óra között, szerda 14 óra és 18 óra között, pénteken pedig 9 és 12 óra között van lehetőség hivatali szolgálatra, illetve ügyeletre, akinek éppen beszélgetni vagy bejelenteni valója van, várunk szeretettel. Harang Szolt 2016. július 1-én elhunyt 43 éves korában, Stantic Julianna testvérünk született, Csákó Julianna. Temetése 2016. július 20-án 11 órakor volt Csobánkai temetőben. 2016. július 7-én elhunyt 83 éves korában Vesszős Istvánné született, Jenei Magdolna testvérünk. Temetése 2016. július 22-én 11 órakor volt a pomázi ravatalozóból. Isten vigasztaló szeretete, kegyelme legyen valamennyi gyászoló családdal. Elhunyt 2016. július 13-án Cigányi László testvérünk. Temetése 2016. július 29-én délután 3 órakor lesz pomázi ravatalozóból. Megkereszteltük a mai istentiszteletünkön Antal Noel Jánost, Isten áldása kíséri a gyermeket és családját is. Házasságkötéseket szeretnék hirdetni. Augusztus 6-án 14 órakor kéri Isten áldását közös életére Nagy István Tamás és Ádány Barbara testvérünk. 2016. augusztus 13-án 15 órakor kéri az Úr áldását közös életükre Csiszár László és Bíró Krisztina testvérünk, valamennyiükön legyen a mi Urunk szerető áldása közös határozásukhoz. Táborokat is hirdetek, napközis tábort, gyermektábort, mégpedig augusztus 15-e és 17-e között óvodás kortól hívogatjuk a testvéreket, gyerekeket, 7. osztály befejezett gyerekekig, mindenkit szeretettel, a nagyobbakat nyilvánvalóan már az ifjúsági táborba várjuk. A napközis tábor költsége 3000 forint, 2 gyermek esetén 5, 3 gyermek esetén 7000 forint, ez tartalmaz minden felmerülő költséget, 10 órait, ebédet, uzsonnát, utazást, belépőket, foglalkozásokat. Így a részvételi díj pedig folyamatosan szervezőknél lehet fizetni, lelkész hivatalban vagy legkésőbb augusztus 1-jéig. Hirdetem ifjúsági táborunkat is, augusztus 8-a és 13-a között az érsekvadkerti Kolping erdei házban kerül megszervezésre, megrendezésre. Jelentkezést már lezártuk szervezőkkel együtt, illetve csoportvezetőkkel együtt 16-an vagyunk. Köszönöm a testvéreknek a jelentkezését, jelzését is, hogy küldték az unokákat, a gyermekeket. Hála Istennek összegyűltünk. Hirdetem az alkalmainkat is. Kedden 6 órától Bibliaóra lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon 6 órától. Szerdán 6 órától Bibliaóra lesz Pomázon, pénteken pedig 7 órától, 19 órától ifi órát tartunk a gyülekezeti házban, előtte pedig 18 órától, aki szeretne, azt várom egy kis focizásra is. Vasárnap 9 órától lesz istentisztelet Csobánkán, 10 óra 30-tól Pomázon, melyen megkereszteljük Hankó Bence testvérünket. Kérem a testvéreket, hordozzák imádságban valamennyi gyülekezeti tagunk nyaralását, pihenését, lelkipásztorok pihenését és útjait, hogy szeretetben köszöntessük őket, miután visszaérkeztek gyülekezetünk közösségébe. Így legyen az Úr, ami őriző pásztorunk. Isten tiszteletünk végén pedig énekeljük 265-ös számú dicséretünk egy verszakát, 265-ösnek a negyedik verszakát, ez pedig a következőképpen kezdődik. Utad van számtalan sok, Uram, és eszközöd. Gyertek fennállva, fogadjuk az Úr áldását. Kérjetek, és adatik, zörgessetek, és megnyittatik. Minden, amit csak kértek, az én nevemben mondja az Úr Jézus, az én mennyei atyám megadja ti néktek. Ámen. Énekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten áldjon meg mindenkit.